Müller Dóra vagyok, ez itt az Ízlés szerint, ahol az ízeké a főszerep. Legyen a beszélgető társam profi vagy amatőr vendéglátó, biztos, hogy beszélgetünk főzésről, bevásárlásról, alapanyagokról, receptekről és ízélményekről. Csörrennek evőeszközök, koppannak kések, koccannak poharak, serceg az iradék a serpenyőben sülő hús alatt, hisz a beszélgetések helyszíne épp úgy lehet egy konyha, mint egy bár, vagy épp egy borászat, piac, de akár egy kedvenc étterem is. Kinek-kinek? Ízlése szerint. Az ízlés szerint mai vendégével Bernát József séffel Lyon, London, Budapest és Kunhegyes érintésével haladunk a kezdetektől egészen a mostani konyhájáig. Közös utunk során szóba kerül a hókifli, a házi kolbász, a túró, a tejföl és természetesen a konyhafőnök, de a főzés adta szabadság is. És miközben beszélgettünk, még egy roppanós bőrű kacsacomb is elkészül.
Sokszor, amikor az ember főzni kezd, azt mondja, hogy nincs otthon semmi. Mi van nálad otthon, amikor nincs otthon semmi?
Mindig van sonka, sajt, tejszín, vaj, tészta.
Fokhagyma?
Hát a hagyma, fokhagyma az szerintem mindenkinél van otthon, vagy a hűtőben, vagy a spájzba. De nagyjából ez, meg rengeteg bor. A legfontosabbak. Kedvenc hangom.
Ez itt az ízlés szerint, aminek mai vendége Bernát József kreatív séf. Nem is igazából te vagy a vendég, hanem én, hiszen a te konyhádban vagyunk. Előtted vörös káposzta.
Burgonya, és a hűtőben van még egy kacsa.
És főzni fogsz.
Mai nap el kell készítenem egy fotót egy borétel párosításhoz, és amíg beszélgetünk, addig ezt elkészítem.
Mivel kezdesz?
Krumplival.
Van valami különleges technika abban, hogy az ember hogy vágja fel a krumplit? Uh-huh. Figyelni kell valamire?
Igen. Tehát amikor püréhez vágod, vagy hagymástörthöz, nagyon fontos, hogy nagyjából egyforma darabokra vágd, hogy egy időben puhuljanak meg. Nagyon sokan ott rontják el, hogy az egyik kisebb darab, a másik nagyobb darab, és amikor mondjuk ő megnézi, hogy megfőtte a kisebb darab, azt hiszi, hogy a nagy is. Tehát hogyha már arra vetemedünk, hogy különböző méretűekre vágjuk a krumplit, akkor mindig próbáljuk megtalálni a fővésidő lejárta felé a legnagyobb darabot, és azt nézzük meg, hogy az puha-e. Hogyha a nagy puha, akkor a kicsi is az lesz.
Mennyi víz?
Bőven lepi el. A legnagyobb bajom egyébként a szakács szakmában is, mindenki annyival önti fel a burgonyát, hogy éppen ellepi.
Ez egy bevett mondás, nem?
Ez a legnagyobb hülyeség. Ez a legnagyobb hülyeség, amit tényleg bárki kitalálhatott. Mert ahogy elkezded föltenni a krumplit főni, és elkezd párologni a ráöntött víz, egy-két krumpli ki fog kandikálni. Az tudti, hogy nem fog megfőni, akár kicsi, akár nagy.
Só?
Az rögtön az elején, ja, a másik, hideg vízbe tesszük fel. Tehát ez is nagyon fontos egyébként, hogy nagyon sokan, hogy gyorsabban megfőjön a burgonya, forró vizet öntök rá, vagy meleg vizet öntök rá, na akkor az lesz, hogy a külső része teljesen szétmálik a burgonyának, és a belső része még mindig kásás lesz. Most már mindjárt meg is mutatom egyébként, hogy mennyi az, ami szerintem a normális mennyiségű víz. Jéghideg víz, jéghideg csapvíz.
Ez valóban legalább három újnyi. Ugye? Sehol semmi nem kandikál ki belőle.
És akkor ilyenkor jöhet a só.
Igen.
Nem vagyunk szégyenlősek. Mindig azt mondom egyébként, hogy inkább legyen túlsózva a főzővíze a burgonyának, mint alul. Egyébként amikor fő, nyugodtan kóstoljuk meg a levet. És akkor jó, hogyha sósnak találjuk. Tehát, hogy az nekünk egy kicsit bántó, akkora frankó.
Ez a tésztánál is így van, igaz?
Pontosan. Pontosan. És hogyha ne talán, amikor megfő a krumpli és puha, és megkóstoljuk a krumplit és túl sósnak találnánk, még akkor is nyakon önthetjük, felrakunk vízforralóba egy adag vizet, felforraljuk, és leönthetjük azzal a vízzel. És akkor a külső részén megtapadt sót, azt le fogjuk mosni. És mire összetörjük, akár pürének, akár hagymástört krumplinak, tökéletes lesz.
Na de akkor menjünk vissza oda, hogy mit jelent az, hogy kreatív séf, mert ugye az vagy. Legalábbis ez szerepel rólad a legtöbb helyen most már.
Ami jóka szoktam derülni, amikor megyünk akár bármilyen rendezvényre, itt Pesten vagy vidéken, ha szoktak kérdezni, hogy a kreatív séf az nem dolgozik, meg akkor csak úgy adja a recepteket, meg odafigyel. Na én még a mai napig szeretek dolgozni. Tehát így szerintem ez is nagyon fontos, hogy aki az ebben a szakmában dolgozik, ha már nem szívesen csinálja, hagyja abba. Én még nagyon szívesen csinálom, és még egy jó pár évig tervezem is, hogy fogom.
A szeretem csinálni, az mit jelent pontosan? Mi az, ami igazán a szívedhez közel áll benne?
A vendéglátás. Azt szoktam leginkább élvezni, amit látok az arcukon. Az elégedettséget, a mosolyt, egy könycseppet esetleg, hogy valami régi emléket hozott vissza. Én ezeket szeretem, és ezért csinálom.
Mi az neked, amit a főzés ad? Mit csak a főzés tud adni?
Engem kikapcsol. Tehát amikor én főzök, én képes vagyok egy napi 16 órát úgy főzni, hogy a végén jut eszembe, hogy nem ettem, nem ittem és nem voltam mosdóban. Tehát annyira kikapcsol meg, annyira beszippant, hogy nekem ez egy külön világ. És amikor viszont szokták sokan mondani egyébként, hogy tényleg egy egész napot a konyhába töltő, és utána 10 perc alatt felszippantja a család, meg akár a vendégek is, engem az sem zavar. Tehát az, hogyha tényleg egy 16-20 akárhány órát töltöttünk azzal, hogy előkészüljünk az étel, és utána pedig egy másfél órát eltűnik az utolsó falatig minden, erre azt mondom, hogy na ez volt a cél.
Mondhatjuk úgy, hogy egy speciálisabb ágát választottad a vendéglátásnak.
Magyarországon valahogy a cateringnek nincs meg a minőségérzése. Ha valaki most azt mondod, hogy catering vagy kitelepülős rendezvény, akkor rögtön eszebe jutnak a chaving betétek, ott áll a melegítő, gázos balhé, ott van alatta a chaving betétnek, a fém betéteknek, gőzölög, a szétfőtt krumpli, vagy a szétfőtt tészta, a sült krumpli, ami már visszavonult, és már puha, és nincs senkinek se kedve ezt megenni, vagy akár mondjuk egy ropogós bőrű kacsa, ami oda van rakva szintén a gőzre, és akkor annak is a bőre visszapuhul. Tehát ez nem élmény. És mi arra figyeltünk, hogy az volt a legfontosabb, amikor elkezdtük cateringet itthon csinálni, akkor az a minőség, amit utána a tányéron felszolgálsz, az jobb legyen, mint amit egy étteremben kap az ember. És mi mindig előkészülünk, de a helyszínen fejezzük be. És ropog a kacsa bőre, omlik a húsa, a sült krumpli, hogyha sült krumplit kérne tán a vendég, akkor az is olyan, aminek lennie kell belül, krémes, kívül, omlós, ropogós. Tehát ez a legfontosabb, hogy amikor valaki főz, azt mindig tudnia kell, hogy amikor föltálalja, odáig hogy jut el. És azokat az etapokat fejben neki tisztázni kell, rendbe kell tenni, hogy a minőség az mindig konstans legyen.
Ez ugyanúgy igaz az én otthoni konyhámban, mint ahogy igaz egy étterem konyhájában, és ahogy igaz egy kitelepülésnél.
Bocsánat, közben egy kóstolom a káposztát. Ez is nagyon fontos, hogy mindig minden alapanyagot meg kell kóstolni, mielőtt főzünk vele.
Mit kell tudni ennek a káposztának, ha már itt tartunk?
Tehát amit tudnia kell, hogy ne legyen keserű, tehát amikor megkóst, ropognia kell. Tehát nagyon ropogósnak kell lennie, magas víztartalommal. A másik pedig, hogy inkább édesnek kell hatnia, mint keserűnek. Hogyha keserű, akkor ez már nagyon régi.
Akkor most megkóstolom. Ropog.
Ez eddig jó.
Nem keserű, sőt kicsit inkább édes. Uh-huh. Csinálhatod.
Dolgozhatok. Na, szóval amit mondtál, nagyon tetszik, hogy ezt feldobtad, hogy otthon is hogyan kell főzni. A legfontosabb szerintem mindig a logisztika. Hogyha belegondolok, hogy anyukám annó hogyan készítette a vasárnapi ebédet, tudté, hogy mindenkinek a rántott húst előre kisütötték, ott állt halomba, hogyha mondjuk egy nagy családról volt szó, és akkor utána jött visszamelegíteni a levest, utána lehetett a körettel foglalkozni, valószínűleg mindenki ugyanabban az olajban vagy vajas keverékben, amivel sütötte a húst, abban átpörgette még a főtt burgonyát, rakott rá petrezselymet. És hogy mire oda jutsz, hogy te egyél, a krumpli még talán még langyos, de a hús az rátos, tuti, hogy hideg. Hát én pont fordítva csinálom. Tehát megmelegítem a levest, meleg, forró a köretet beteszem a sütőbe, hogy az melegen maradjon, és akkor kezdem el a rántott hús sütni. Ez még a másik, amilyen tök fontos lenne, akár étteremben, vagy akár máshol, hogy csak és kizárólag azokkal dolgozunk, ami már ott van a hűtőben. Tehát, hogyha valaki otthon főz, ne az legyen, hogy most de meg kívántam, hogy most ennék egy jó lazacot, és közben meg ott van 3 csirkemell, meg 4 brokkoli a hűtőben, először használja el azt. Tehát amikor azt elhasználta, na, akkor utána gondolkozhat egy jó lazacon. És mindig azzal dolgozunk, ami éppen egyébként nekünk a hűtőnkben van, és ne az impulzusok alapján vásárolunk élelmiszert, mert azt úgyis ki fogjuk dobni.
Akkor te cetlivel vásárolsz, és mindenkinek ezt is ajánlod?
Csak és kizárólag azt veszem meg, amire szükségem van. Tehát ne vegyen le olyat a polcról, amit majd ezt holnap után megcsinálom. Nem fogja megcsinálni.
Hogy jutottál egyébként ide? Miért pont ezt az ágát választottad a vendéglátásnak? Ugye elég későn döntötted el egyébként, hogy szakács leszel. 24 éves voltál? 23?
23. Valami 23 éves voltam, 26 éves koromig eldöntöttem azt, hogy jól is akarom csinálni. Én elhatároztam, hogy rengeteget akarok tanulni, és itthon az egyik legjobb szakács akarok lenni. És ezért mentem ki Lyonba, ezért tanultam Nicolas Lebecnél.
Lyon, ami sokak szerint az ízek és a gasztronómia fővárosa.
Nagyon vicces egyébként, hogy ezt mondod te is, meg nagyon sokan így is gondolják.
Pedig?
Hát, hogyha azt veszük, most nem tudok pontos számot mondani, mert azóta már valószínűleg változtak a Michelin csillagok állása a városban, de akkor szerintem egy kezemben, vagy maximum kettőn meg tudtam számolni, hogy Lyonban hány Michelin csillagos étterem van. És én erre mondom azt, hogy nem a Michelin csillag határozza meg, hogy ez egy étterem jó, vagy nem jó, hanem az, hogy milyen ételt adnak és hogyan szolgálnak ki. Most kirázott a hideg, tehát áll a... Kár, hogy nem látják.
De... Én látom.
Kiráz a hideg, mert hogy... Amikor először, Tarkumon is, hogy amikor először mentem Lyonba egy hétköznapi átlagos bisztróba, olyan kiszolgálást és olyan ételeket kaptam, hogy én már másnap vissza akartam menni. Sőt, el sem akartam jönni.
És aztán kiderült, hogy van még, nem ez az egyetlen ilyen hely.
És van még 80-100 ilyen, és egymást érik. És mindegyik tele van. Tehát ez a legfontosabb nekem kint, a kinti élmények közül. És kicsit csapongok, de hogyha azt veszük, hogy Magyarországon mindig azt mondja, hogy ha nyílik egy új éttermet, akkor konkurencia lesz. Nem konkurencia, egy másik étterem. És a legfontosabb, hogy kint, Franciaországban nem tartják egymást konkurenciának, mert mindenki valamiben jobb, mint a másik.
Mindez, ami ott Lyonban történik, ez tényleg Paul Bocuse-nek köszönhet? Vagy már korábban is így volt?
Van egy étterem, egy kétcsillagos étterem, a Mer Brasier. Nem tudom, hogy hallottál-e már róla. Mathieu Vienne vitte tovább azt hiszem a nagymamájának a hagyatékát. Ő volt az első három Michelin csillagos nő, aki megkapta a három csillagot. És ez is nagyon fontos, hogy szerintem, hogyha most el kell gondolkozni az, hogy itthon Magyarországon, hogyha otthon főz valaki, hogy az apukák főznek jobban, vagy az anyukák, vagy a nagypapák, vagy a nagymamák, hát tudja, hogy mindenki hamarabb mondja a nagymamát.
Érdekes, én az apukámat mondtam volna, de igen, de mindez onnan érkezik, hogy a nagymamám nagyon jól főzött. De nálunk apukám nagyon szeretett, és nagyon jól is főzött.
Mindent?
Azt hiszem mindent.
Na, akkor te szerencsés helyzetben vagy, mert az átlag az szokott lenni, hogy a fataróké, a nagyszülőké, a férfi nagyszülőké szokott az lenni, hogy akkor ő pucolja meg a halat, esetleg ő darabolja fel a húst, ő csinálja a marhapörköltet, a harcsakpaprikást, a gulyáslevest, de az összes többi olyan technikai...
A palacsintát nem sütött.
Na látod? Tehát a technikai tudást igénylő dolgokat mindig a hölgyek végzik. És hogy szerintem ez is tök izgalmas, hogy az egyik leghíresebb étterem Lyonban, az pont egy idősebb hölgynek a kezem munkáját dicsérte, és szerintem a Mer Brasier adott mintát vagy példát a többi étteremnek, hogy a házias kosztokat is el lehet készíteni étteremben. És hogy az, hogy te már a fizimiskáján hogyan változtatsz az ételnek, hogy csinosabb legyen, jobban nézzen ki, az már a te dolgod. De az ízeknek, amiket gyerekkorban megismertél, azt produkálni tudni kell.
Hogy áll a krumpli?
Most felfort, ilyenkor le kell habozni. Ha nem habozzuk le, akkor hogyha áll a burgonya, hamarabb be tud szürkülni. De hogyha ilyenkor lehabozzuk, átkeverjük, és utána levesszük takarékra, akkor biztosan egy, meg fog főni, kettő, olyan szép színe marad a burgonyának, mint ami eredetileg is volt.
Vannak kedvenc alapanyagaid?
A kacsacomb az egyik, hú, meg a túró. Meg a kolbász, a házi magyar kolbász. Tényleg. Tehát a legfontosabb szerintem az, hogyha valakinek a nagyszülei vagy az édesapja szuper kolbász készített, akkor ő élete végéig ellenne rakott krumplin.
Akkor ez azt jelenti, hogy a te édesapád mindig remek házi kolbászt készített?
Évente háromszor, négyszer vágtunk disznót.
Az komoly.
Hát figyelj, négy fiú. Tehát négyen vagyunk testvérek, mind a négyen fiú, csak fiúk, és édesapám szuper kolbászt készített. Persze, mint mindenkinél szerintem, hogyha valaki jár disznóvágásra, vagy volt családi disznóvágás, kicsit több sót rakja be. Nem, már jó a só, de még a paprika hiányzik. Nem, hidd el, hogy jó, de még a fokhagyma. Esetleg, fú, én még borsoznám. És tudod, mindig megy a vita, mindig megy a veszekedés, és a végeredmény mindig ugyanaz. Szuper, tök jó kolbász, kellő mennyiségű zsírra benne, jó paprikás, jó fűszeres.
És, hogy, és soha nem dekára mérték,
soha.
És nem volt előre kiszámolva.
Soha. Hát meg persze tudod, a húsos kézzel nyújt bele tudod a paprikába, még úgy fel is tapadt rá, utána azt mégis el tudták benne keverni. Tehát a végeredmény az mindig tökéletes volt, olyan, aminek lennie kell, és ami még a legfontosabb szerintem egy kolbásznál, hogy ez a legnagyobb bizalomkérdés, hogy abba mit daráltak bele, mi került bele. És én mai napig egyébként csak azt vagyok hajlandó megenni, amit édesapám csinál.